Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, az előző hittanórákon elidőztünk Istenről szóló bibliai egyházi tanításban, mert ahogy a hiszek egy azzal kezdődik, hogy hiszek az egy Istenben, vagy a hiszek egy Istenben, attól függ, hogy az apostolit vagy a Nietzscheit mondjuk, ott ez nagyon sok gondolatot ébreszt a teológia számára, hiszen nem más, mint az Istenről szóló tudomány. Itt azonban csak egy sűrítmény van a hiszek egy elején, csak egyetlen egy tulajdonságát, a mindenhatót, ezt hozza a hiszek egy. De talán érdemes egy kicsit visszatekintenünk az Istenről szóló teológiának rövid, vázlatos fölidézésével. Minden vallásban Isten a legfőbb lény. Ezt a vallástörténet igazolja, és azt is bizonyítja, hogy az ember már önmagában a természetes eszével is ezt ki tudja következtetni. Erre épült rá a kinyilatkoztatás, vagy ahogy az újabb teológia szívesen használta, Isten önközlése. Első nagy lépés volt az Ószövetségben Isten egyetlenségének, így szoktuk mondani, hogy a monoteizmusnak a meghirdetése. Ez Mózesnek az égőcsipkebokornál, vagy a Sínai hegyen történt találkozás alkalmával mondta az Isten. De ugyanakkor már az Ószövetség is több tulajdonságát fölemlítette, és erről sokat gondolkodtak, főként a bölcsességi irodalomban. Hát elég csak éppen a mai nap olvasmányára gondolnom, ami a szerzetesi és papi Zsolozsmában van, a Sirák fia könyvéből, hadd emlékezzem meg az Úr műveiről, hadd beszéljem el, amit szememmel láttam. Az Úr szava hozta létre műveit, s a teremtett világ teljesíti akaratát. Itt jó hosszan elmékedik erről, és azt mondja, az Úr a mindenható jó alapot vetett, hogy a mindenség szilárdon álljon fensége előtt. Tehát az Ószövetség ezt már nyíltan hirdeti, de még majd kitérnék rá. Az Újszövetség pedig megőrizve a monoteizmust, az egyisten hitet, ugyanakkor Jézus Krisztus által adott kinyilatkoztatás Isten belső világára rávilágított, hogy ő az Atya fia küldötte, és majd ő is küldi a Szent Lelket, és bár Jézus nem használja ezt a szót, hogy Szent Háromság egy Isten, de a tanításából a későbbi egyházi hagyomány ezt egyértelművé tette. Az Isten sajátságai vagy tulajdonságai, latin szóval így van mondva, vagy attribútumai, azok nagyon sokrétűek. És különösen az egyházi tanításból az első vatikáni zsinat foglalkozott ezekkel. Az pedig az 1870-es évben volt, hát megszakadt, mert akkor az Unita Italia, a Garibaldi féle itáliai egyesítő forradalom, mozgalom abba hagyatta a vatikáni bíborosokkal a zsinat meg teljes befejezését. De ott is már sok megállapítást tettek. Ott az időszerűségét az adta az első vatikáni zsinat alatt, hogy nagyon fölfejlődött már akkorra a természettudomány, hiszen már akkor ismert volt a darwinizmus, és abból elágazó sok természettudományos megállapítás, meg a fizikának is voltak újabb fölfedezései, és sokan arra használták föl, hogy azt mondják, hogy a világ létezése az megmagyarázható tudományos módon, Istenre nincs is szükségük, és Isten kizárható. És hát éppen az oksági elv alapján a első vatikáni zsinat komoly érveket hozott elő, hogyha itt van egy világegyetem előttünk, és kihagyjuk az oksági gondolatot, ami például a fizikának, matematikának, meg minden természettudománynak alapvető tényezője, akkor valahol a levegőben lóg minden megállapítás arról, amit mi mondunk. Most ezért is szükséges volt az Istenről szólni, egyrészt az emberi értelem és a kinyilatkoztatás segítségével, és volt még egy teológiai háttere is. Immanuel Kant, német idealista filozófus, evangélikus ember volt, és óriási hatása volt neki a 19. század gondolkodására. Sok jó gondolatot mondott, viszont mint általában a filozófusok egyoldalúvá tudnak válni. És úgy is hívták akkoriban ezt a filozófia irányzatot, akik sokat foglalkoztak vele, hogy a kanciánusok, Kantnak a követői, és ő éppen az Istenre való gondolatában, megjegyzem, mélyen Isten hívő volt Kant, de azt mondta, hogy Isten nem indokolható oksági alapon, Isten léte, hanem azt mondja, hogy őt a csillagos ég elbűvöli, és a szívében lévő erkölcsi törvény, ez motiválja arra, hogy elfogadja Isten létét. Hát azt is hozzá kell tenni, hogy ő evangélikus volt, és az evangélikus teológiában Luther és Calvin erőteljesen mellőzte a filozófiai gondolkodást, mert a hitet is mindig úgy tudták meghatározni, hogy egy nagy bizalom. Mi mindig azt is mondtuk, hogy értelemszerű meghódolás is a hitünk, mert ha a hitünkben nincs értelem, akkor az elvisz a vakbuzgóság meg a babona irányába. Tehát a katolikus egyház kezdettől vallotta, hogy a hitbe bele kell vinni az értelmet is, és az Isten létének a megtalálásához is szükséges az értelem, nem csak az, hogy én bízom, mint egy másik személyben, mondhatni vakon az Istenben. Most Kantnak ez volt a véleménye, és ez nagyon sokakat elgondolkodtatott, hogy így áll-e a dolog. Egyébként ő neki a fölfogása, most én ebben nem akarok belemenni, nagyon érdekes így a jelenségekkel és az oksággal kapcsolatosan, amit úgy nem lehet elfogadni, mint ahogy ő azt előadta. Na most az első vatikáni zsinaton aztán az Isten tulajdonságairól értekeztek, amit már a korábbi zsinatok is megtettek, és azt mondják, hogy az Isten önmagában való léte, az is egy alapmegállapítás. hogy neki nem kell megokolnia önmagát, mert a léte olyan, hogy mindenütt való jelenléte, de ez csak úgy valósulhat meg, hogy transzcendens. Természet fölötti, a látható anyagi világ fölött van, mert hogyha anyagi természetű volna az Isten, akkor behatárolható volna pontosan méterekkel, meg más fizikai eszközökkel. A mindenütt való jelenlét csak transzcendens módon képzelhető el. És hogy az Isten láthatatlansága, ez ugye az Ószövetségben is benne volt, és az Új Szövetség is hozza ezt a gondolatot, csak hogy Jézus Krisztus láthatóvá teszi az Istent. Persze nem úgy, hogy mint egy fényképet, hanem az isteni erőnek, Jézus Krisztus tanításának, az erkölcsi rend, az Istenről szóló tanításnak a megfogalmazása az ő életében, mint egy megvalósulását adja annak, hogy milyen lehet az Isten. Aztán az örökké valósága, ez pedig abból adódik, hogy ő idő fölötti, mert abszolút szellem. Tehát az örökké valóság anyagi dolgoknál nincsen, azok változnak. Az anyagi világ keletkezett, és valamilyen módon meg is fog szűnni. Mérhetetlensége, szentsége, minden tudása, aztán hát irgalma, változatlanság az abból adódik, hogy az ő léte az nem kötődik az anyagi világhoz, és ebből van a halhatatlansága is, és azt már erkölcsi vonatkozású a türelme, irgalma, üdvözítő akarata és végtelensége. De ezt azt lehetne mondani, hogy összefoglalóan adja a minden hatósága. Mind a két hiszek egyben, ez a tulajdonsága van kiemelve az Istennek, hogy mindenható. Mit mondhat ez a mai embernek egyáltalán? Mond-e nekünk valamit? Hogy említettem, a 19.-20. század tájékán nagyon elterjedt volt az a nézet, hogy majd a tudomány az mindent meg fog oldani, és mindenható lesz. Ebben nagyon komolyan hittek a 19.-20. század fordulóján, aztán később keservesen rá kellett jönni arra, már az első világháború is bizonyította, hogy még arra se képes a tudomány, hogy megakadályozza azt, hogy az ember a másik embert ne pusztítsa. Mert szörnyű világkataklizma ő keletkezett. És hát a mindenhatóság talán úgy a tudomány területén úgy van ma meg, hogy Ratzinger bíboros mondta, hogy egyszerre fél a mai ember a hatalmától és a tehetetlenségétől. A hatalma az, hogy végül is el tudja pusztítani a földet. Olyan erők állnak rendelkezésére. És ugyanakkor tehetetlen, mert nem tudja megállítani még a háborút sem. Tehát itt ez a kettősség, hogy egyrészt nagy hatalmunk van, és nagy tehetetlenségünk. Aztán némi cinizmussal már, főként így a gazdaságkort megelőzve mondták azt, volt egy amerikai író, Irving Washington a 19. században egyik novellájában azt írja, hogy a mindenható dollár, és ez száleó igévé vált az amerikai társadalomba, hogy Hát lehet, hogy a tudománynak nincs minden hatósága, de hát a pénzzel sok mindent el lehet intézni, és ez egy ilyen szlogen lett, hogy a mindenható dollár. Hát Isten teljesen fölötte áll ennek a gondolkodásnak, az ő minden hatósága az szentségéből, bölcsességéből fakad, hogy mindent meg tud tenni, ami annak megfelel, és a belső lényegéből, tehát nem a teremtett műveiből gondoljuk ezt, hanem a belső lényegéből. Ha semmit se teremtett volna az Isten, akkor is mindenható lenne. Hogy mit jelent ez a mindenhatóság? Hát az Ószövetségnek, hogy említettem is, már ez élménye volt, hogy az Isten mindenható. Megtapasztalták, hogy van valaki, aki erősebb, mint bármelyik legnagyobb földi hatalom a környező népeknél, az akkori nagyhatalmaknál, a fáraónál, a későbbi nagy birodalmaknál, a babiloni, a aszír és az összes birodalmaknál. Úgyhogy az Izaiás próféta mondja is, hogy hát ezek a nagyhatalmak az Istennek olyanok, mint vödrön a vízcsepp. Ugye nagyon szemléletes képe annak, hogy egy nagy hatalom az az Isten előtt olyan, mint a vödrön a vízcsepp, hogy így az ujjunkkal el tudjuk maszatolni. Hát a zsoltárok tele vannak, a történeti könyvek, a teremtés könyve, számtalan idézetet lehetne hozni arra, hogy ők nem annyira filozófiai úton, hanem éppen a természetben ismerik meg a jelenségeiben Istennek a hatalmát. És amikor kijönnek az Egyiptomból, és ott a tengeren át tudnak kelni, persze ennek próbálnak természetes magyarázatot is adni, és ott az a Santorini vulkán kitört, a víz összehúzódott, szétterült, visszament, ez is lehet. De ők akkor ezt úgy tapasztalják meg, hogy amikor menekülnek, az Isten a tenger áramlását is tudja szabályozni, hogy ők át tudjanak rajta kelni. És aztán hozzák a különböző jelzőket, hogy Jákob erőse, ő a kőszikra, ő a védőpajzs. Zsoltárok hozzák, erős vár az Isten. Luther Márton innét vette az evangélikusok köszöntését, hogy erős vár a mi Istenünk. Hát akkoriban ez nagyon ült ez a köszöntés, hiszen 1400-as, 500-as évek a legnagyobb katonai védelmét a várak biztosították. Egy egri vár, vagy bármelyikre gondolunk, azért az kis létszámmal is nagy ellenségnek ellen tudott állni. Ugye aztán ez idővel ugye, hát elgyengült egy vár, amikor a osztrákok lerombolják a várainkat a Rákóczi szabadságharc után. Hallottam azt, hogy nem csak arról volt szó egy idő után, hogy az ne adjon teret a magyaroknak újabb lázadásra, hanem idejét múltá váltak. Később az erődök is idejét múltá váltak. Vagy itt a jugoszláv határnál, amit a Tito ellen építettek, idejét múltá vált. De akkor a vár az minden volt. És hát az ószövetségi ember is már nem egyik tulajdonságának mondja a mindenhatóságot az Istennek, hanem az Isten összefoglaló tulajdonságának. Tehát azt lehetne mondani, hogy az Ószövetség rájött arra, kinyilatkoztatás alapján, hogy Isten mindenható, az Úr. Ez lett a nagy összefoglalója az Istennek. Az Új Szövetség meg odáig, hogy szeretet az Isten. És az Új Szövetség nem vonta kétségbe, nem törölte el az Ószövetség hitét. És az Ószövetségben az elnevezések ehhez kapcsolódnak. Hát van az a név, amit nagy ritkán mertek kiejteni a zsidók, a tetragram, a Jahve, amit csak a engesztelési napon mondtak ki, de ők általában Adonájnak mondták az Istent, vagy élnek, Elohimnek, El Szaddájnak, erős Isten, az Adonáj az Úr. Tehát amikor ők nagy betűvel írták, hogy az Úr, akkor az az Isten volt. Az nem a fáraó volt, nem Heródes volt, vagy valamelyik kiskirály, az Isten, az egyedüli Úr. És akkor így értjük meg az Új Szövetségben, hogy amikor Jézusra azt mondják, hogy az Úr. Ő magára azt mondta, hogy én vagyok a jó pásztor. És nem úgy használja az Úr szót, mint a világ. De mikor azt mondják rá, hogy az Úr, akkor az az Isten. Ugye az Istennel egy. És ez korán bekerül a liturgiánkba is. A régi liturgia jobban érzékeltette ezt. Most mi mondjuk, hogy Uram irgalmazz. A régiba Kyrie eleison. Uram irgalmazz, és az az Istenre vonatkozott. Tehát emellé fölsorakozott a mindenható szó, és ez szinonimája az Úr szónak. És hát az Új Szövetség az folytatja, és hát Isten mindenhatóságát vallja. Rögtön a kezdetén, amikor Máriának megjelenik az angyal, és ő azt mondja, hogy hogyan történik ez? Hogyan leszek én anya? Férfit nem ismerek. Nem élek házas kapcsolatba. És mit mond az angyal? Istennél semmi sem lehetetlen. Tehát ilyen természet fölötti vonatkozásban mutatja meg az Isten a mindenhatóságát. És Jézus a csodáival, hatalmával, halott föltámasztásaival mutatta meg. És lehet, ugye itt kétféle megfogalmazás van a föltámadásra vonatkozóan, amikor Jézus azt mondjuk, hogy föltámadt a halálból, akkor istenségére gondolunk, hogy az föltámasztotta emberségét, mert az Isten nem halhat meg, az ember meghalhat, de Isten nem halhat meg. De amikor azt mondjuk, hogy föltámasztotta Jézust az Atya, akkor az emberi természetét támasztja föl. És ez a legnagyobb csodája az Istennek az Új Szövetségben, Jézus Krisztus halottaiból való föltámasztása. Emellett is a mindenhatóságot más vonatkozásban mutatta meg, mert tehetett volna sokkal több halott föltámasztást. Hát három volt Jézus életében, nyilvános működése idején, és mégsem tette ezt, hát hogy így mondjam, gyakorivá. Viszont olyannál, amire nem is gondolunk, az Isten minden hatóságát mutatta meg. Nem csak a ördögűzéseknél, meg a gyógyításoknál, hanem a bűnök megbocsátásánál. Mert amikor megbocsátja a bűnöket, akkor megbotránkoznak. Mondják azt neki, hogy ki bocsáthatja meg a bűnöket, hát egyedül Isten, mit akarsz te, mondják az ellenfelei. De ő, mint Isten fia, megbocsáthatta a bűnöket. Egyébként az messzire vezetne, de szálán vezetett gondolkodás volna, hogyha éppen a mai bűnbánatnak a hiányosságát abban is látnánk meg, hogy az ember elveszítette Isten hitét. Miután elveszítette Isten hitét, érzi azt, hogy nincs olyan fórum, ahova ő odafordulhatna, hogy bocsássák meg a bűneit. Ezt a mai ember is érzi, főként a múlt bűneinek a megbocsátása. Ki teheti azt meg? Csak egyedül az Isten. És ezért miután elveszítette az Isten hitét a mai ember, nem talál olyan fórumra, ahol megbocsássák a bűneit, ezért vagy tagadja a bűnöket, hogy nincs, vagy bagatalizálja, hogy ez semmi, vagy belehal ebbe a tudatba, hogy vannak bűnei, súlyos bűnei, de nem tudja a bocsánatot elnyerni. Tehát még valamiképpen a mai szekularizált ember is érzi azt, hogy a bűnök megbocsátása az Istenre tartozik. És ez a minden hatóságnak a jele. Szóval egészen új formában mutatkozik meg az Isten minden hatósága, méghozzá a gyöngeségében, amikor belép az emberi történelembe, gyengének mutatkozik. Tehát nem királyként, császárként jön, hanem gyermek, később egy egyszerű vándor, prédikátor formájába jön, akit üldözni lehet, akit meg lehet feszíteni. És a követőire is ez vonatkozhat. Szóval a gyengeség, ez nagy botrány volt, ezt már Szent Pál apostol mondta, hogy a zsidóknak ez botrány, hát hogy lehet az, hogy a mindenható Isten fia itten szenvedjem, mikor Isten nem szenvedett. A pogányoknak még ostobaság, mert az ő isteneik, azok nagyhatalmú urak voltak, lehetne az óceánnak, a villámlásnak, a földnek, mindnek voltak pogány istenei, nem egy kiszolgáltatott ember. És hogy ezt vállalja, mert ő a minden hatóságát itt ebben a világban a szeretetre építi. De ez is az ő merészsége. Ha valaki mondhatná azt, hogy hát ezért nem lehet elérni sok mindent ebbe a világban, mert a szeretetre építette az Isten országát és hatalmát. De hát azt is tudomásul kell vennünk, hogy az emberiség minden problémája nem oldható meg itt ebben a földi létben. Olyan nincs, hogy minden problémánkat meg tudjuk oldani. Mert mit csinál a világ? A világ urai, akiknek nincs minden hatósága, csak részleg és hatalma van, mert érdekes módon, hogy Isten a hatalmat le tudja osztani. Hogy ad hatalmat az embernek is. Nem csak az állatok fölött, hanem technikai eszközei fölött is. Ad hatalmat, sőt szabadságot is ad, hogy vissza is élhessen vele. Na de ezt csak az Isten tudja megtenni, olyan hatalmas nagy úr, hogy megengedheti ezt a játékteret. A világ urai nem engedhetik meg. Azért is vezetik be sokszor a terrort, mert ha engednek, mit tudom én, társadalmi mozgalmaknak, akkor szétesik az uralmuk. Akkor egy idő után erőszak szervezetekhez kell folyamodnia a demokratikus államoknak is. Figyeljük meg, hogy először engedik, mondják, hogy hozzátartozik a demokráciához, de amikor már hónapokig, vagy nem tudom, egész gazdaságot, mindent érint egy sztrájk, akkor már valamiképpen először a pszichológiai erőszak fegyvereihez, és akkor sokszor meg a tényleges erőszak szervezetekhez fordulnak. A világ nem tudja azt megtenni, amit az Isten megmer tenni, a világ ura. És még Szent Pál azt is mondja, hogy amikor elhatalmosodik a bűn, túlárad a kegyelem. Isten fölmeri azt vállalni, hogy ez a gyöngeségében, amikor ő annak látszik, föllázad ellen az ember, de az idők végén mindent jóra tud fordítani. Az Isten hatalma ez. Most az Isten hatalmának szuverenitása van. Őt senki felelősségre nem vonhatja. Ez is benne van a Szentírásban. Holott tudjuk, hogy a hatalma az mindig kiegészül bölcsességvel, szentségével és szeretetével. Mert a krédóban nem azt mondjuk, hogy hiszek egy Istenben, mindenható Úrban, hanem mindenható Atyában. És az atyaságban beleérezzük a szeretetet. A mindenható Atyában. Hogy ez benne van az ő mindenhatóságában. Nem vonható felelősségre az Isten. Kegyes vagyok ahhoz, akihez akarok, s megkönyörülök azon, aki nekem tetszik, mondja már az Ószövetségben is. S az apostolok is, Szent Pál hivatkozik Izajásra, Jeremiásra, akik azt a hasonlatot veszik, hogyha egyszer az agyagos mesternek megvan a joga, hatalma ahhoz, hogy a kezében az a fazék ilyen vagy olyan legyen, vagy ha nem sikerül, akkor visszadobja a masszát, vagy nagyon kidíszítse, hát akkor miért ne lehetne az Istennek hatalma a világ minden része fölött. Most ebből az abszolút hatalomból indul ki Luther és Calvin, amikor Isten minden tudásával összevetve, Szent Pál egyes kijelentéseivel, hogy azon könyörül, akin akar, és ő, akit eleve ismert, azt eleve kiválasztott, a predestinációt úgy értelmezi, hogy még a kárhozatra is oda ítéleti az embert, és az ember nem szólhat semmit, mert az Isten nem vonható felelősségre a hatalmában. Mi azt valljuk, katolikusok, hogy igen, az Isten kiválaszthat, és ki is választ, de nem a kározatra, hanem a jóra és az üdvösségre. Arra kiválaszthat. Szűz Máriát kiválasztotta, sőt, különleges kegyelmekkel ellátta, mert mentesítette az eredeti bűntől. De senkiről nem mondta ki, Anya Szent Egyházunk, hogy ez elkározott. Még Péterről sem, vagy még Júdásról sem. akire azt mondta Jézus, hogy kár volt neki megszületnie. Hát Péternek is mondta egyszer, hogy távozz tőlem, Sátán. Abban a pillanatban Péter úgy gondolkodott, mint akit a Sátán sugall. De ez a pillanat elmúlt. Tehát senkire nem mondja egyházunk, hogy Isten a minden hatóságában kárhozatra vethet embereket. Ugyanis egyszer azt mondjuk, hogy az üdvösség kegyelem, de az érdemek jutalma is. Akkor a kárhozat az nem büntetés, hanem a megáltalkodottság következménye, amiben benne van az embernek az akarata. Tehát, hogyha valaki ilyennel jönne, hogy ő meg tudna bocsátani az elkárhozott embernek, akkor Isten még inkább meg tud bocsátani, hiszen végtelenül irgalmas. Tehát mi nem valljuk ezt a predestinációt, ami Isten minden hatóságából és minden tudásából vezethető le, illetve Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt lemelében azt mondja, hogy akiket előre elrendelt, azokat meg is hívta, akiket meghívott, azokat megigazultakká tette, akiket megigazultakká tett, azokat meg is dicsőítette, akik Krisztus képmását öltötték magukra. De ebben a részben nincs az benne, hogy kárhozatra ítélt volna embereket. Valljuk, hogy lehet is, mint kárhozatos jelenség, vagy mint életállapot lehet a kárhozat egy ember része, de senkiről nem mondjuk ki, és ugyanakkor azt is mondjuk, hogy az Anyaszent Egyház csak a megigazultságot, az üdvösséget szokta deklarálni méghozzá a szentek életében. Aztán azt is valljuk Isten minden hatóságáról, hogy ez egy olyan minden hatóság, amely az egész teremtett világnak, az embernek is az fölöttességét, uralmát jelenti. A keleti liturgia így mondja ezt, hogy Pantokrator. És ezt az uralmat ugye Jézus Krisztusra is rávetíti, hogy ő is mindenható. Éppen a mai papi Zsolozsmának az olvasmányos részében van, amikor azt mondja Szent Atanáz, Krisztusnak szent és minden teremtett dolog felett álló atya, mint mindenható kormányzó, mindent és mindenütt a saját bölcsességével és saját igéjével, ami urunkkal és megváltónkkal, Krisztussal üdvösen kormányoz, elrendel és megalkot mindent, hogy az Isten uralma az Krisztus uralmával egységben van, mert azt mondja Jézus, hogy mindent átadott nekem az atyám. Mi a nyugati liturgiában, teológiában nem Pantokratornak mondjuk, hanem omnipotensnek, mindenhatónak az Istent, és a liturgikus imádságainkban, a latin nyomán visszatér, ugye a régi latinban így volt, hogy omnipotens sempiterne Deus, mindenható örök Isten. Ez a liturgiában szinte olyan fordulatként van benne, hogy már nem is figyelünk oda, hogy ez visszatér a mindenható örökisten említése, és ezt az egyházi tanító hivatal ezt megerősítette. Még valamit el kell mondani, hogy mindent megtehet az Isten. Szokták mondani, hogy tud-e akkora követ teremteni, amit nem bír fölemelni, meg hasonlókat. Az Isten a logikai rendnek is az Istene. A logosz és egymást kizáró dolgot nem tesz meg az Isten, ami egymást kizáró. Ezért nem lehet az igazsággal ellentétes dolgot, idézőjelbe teszem, Istennek sem tennie, mert ő maga adja az igazságot. Ugyanúgy a szentsége nem teszi lehetővé, hogy bűnt kövessen el. Mert a szentsége ellentéte a bűnnek. Tehát sem erkölcsi, semmilyen logikai vonatkozásban, ami ővele ellentétes, azt nem teheti meg, mert az ellentét, az nem megfelel, nem felel meg annak a rendnek, amit Isten kigondolt. Tehát erre is oda kell figyelni, hogy azt Isten sem teszi meg, ez egy ilyen okoskodás, de ezt nem haszontalan fölvetni, hiszen kérdeznek ilyeneket tőlünk az emberek. És ugyanakkor azt is látjuk, hogy ő föl tudja függeszteni a természetnek a rendjét a csodáival. De ez nem olyan fölfüggesztés, ami mondjuk ellentétes a világrenddel, és nem olyan, ami ilyen szeszélyeit szolgálná, hanem hatalmát mutatja meg ezáltal, hogy valamit csodálatos módon meg tud változtatni. Ez is hozzátartozik Isten minden hatóságához. És hogy teremtetett volna egy jobb világot? Igen. A külső dolgait nézzük a dolgoknak, de lényege szerint nem, mert akkor a dolgok lényege változott volna meg. Ez a világ, ami van, ha megváltozna, akkor nem ilyen volna. És egyébként is itt is áll az, amit más alkalommal többször mondtam, hogy sokszor titkokba ütközünk, ahol az emberi értelem már nem tud tovább hatolni. Nincs ellene, de el kell fogadnunk. És hát a kiválasztás, az előre rendelés is, a rossz problémája is ebbe a körbe tartozik, de ugyanakkor azt is látjuk, hogy Isten minden hatósága az a bűn a világ esetlegességén és a történelem látszólagos zsákutcáin is fölül tud emelkedni, mert a rosszból is ki tudja hozni a jót. Ez az ő mindenhatóságához hozzátartozik, az ő gyöngessége, amit az ember annak tart, a legnagyobb erősség a hit szemével nézve. Ilyen az Isten mindenhatósága. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Megújulás. Bábel Balázs érsekatyakatekézisét hallották.